Jó estét kívánok! Az Európai Parlament két szakbizottsága előtt tartott beszámolót a Romániában méltán híres és hírhet Laura Codruța Kövesi, aki jelenleg az Európai Ügyészség, az EPPO vezetője. A vonalban van Falk György, aki az Eurológus szerkesztője, és az Eurológusnak jelent meg beszámolója a HVG oldalán erről a szakbizottsági meghallgatásról. A száraz tényeket is jó, ha ismertetjük a kedves hallgatóval, mert mindig sokkoló, hogy hol tart az európai korrupció, és az is sokkoló, amikor kiderül, hogy nem Románia az egyetlen, akinek erre a műfajra jogosítványa van, erre a gazdasági visszaélésre. De hát mindjárt kiderül majd a számokból, de hát a meghallgatás hangulatára is kíváncsi vagyok, mert hát ez körülbelül olyan, hogy kimentek a vajra mindazok az országok, akiknek az országnyi füle mögött vaj van. Úgyhogy akkor egy hangulatbeszámolót is kérünk, és azt is, hogy legyen képünk erről a nagy európai, páneurópai korrupciós térképről. Mi hangzott el ezeken a meghallgatásokon?
Szervusz Borukak, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az igazság az, hogy a főgyészasszony meghallgatása az alapvetően azt sugalta, hogy egy rendkívül fontos új intézmény jött létre, nehezen is hosszú időn át nyögvenyelősen, ugyanis még mindig nem minden tagállam részvételével, viszont nagyon nagy szükség volt erre a fajta átfogó európai ügyészségi munkára. Az ő saját bevallása szerint is, meg ugye a megnyitott és felhalmozott akta és adathalmazok is erre engednek következtetni.
Képzeld, de ha azt mondta volna, hogy igazából rájöttünk, hogy erre semmi szükség.
Hát igen, de pont az ellenkező jött rá, és ugye a legfontosabb üzenet, amit az Európai Parlament bizottsága előtt elé vitt, az az, hogy nagyon kevés a munkatársa, nagyon kevés a kapacitásuk arra, hogy rendesen elvégezzük, feltárják az ügyeket, és elvégezzék az ügyészségi munkát, ami ugye nyilván sokrétű, nagyon sok digitális tudást is igényel szerint, amennyire én értem ezt, és ez igazából szerintem egy vészjelzés volt arra, hogy itt Európának ebben még több figyelmet is gondolom, emiatt valami adminisztratív költséget is kell fordítania, ami persze egy ekkora 27 tagországban, vagy bocsánat, 24, most 24 tagországban vizsgálódó intézménynek nyilván szüksége is van rá, tehát azt szeretik Európában, vagy szeretik az európai intézményekre ráhúzni, mint vizes lepedőt a tagállamok, hogy bezzeg azok mennyi fizetést kapnak Brüsszelben, bezzeg azok Brüsszelben mekkora apparátusra dolgoznak, hát valójában, ha megnézzük azt, hogy csak az Európai Bizottság, ugye, ami kvázi a végrehajtó testülete az Európai Uniónak, 30 ezer funkcionárral, vagyis a közalkalmazottal dolgozik, ami, ha megnézzük, hogy mondjuk mekkora bármelyik tagországban egy-két minisztérium, hát vannak sokkal nagyobb minisztérium, nem sokkal nagyobb nem, de vannak ekkora minisztériumok, tehát hogy itt azért nem arról van szó, hogy Európa, az európai intézményekben túl sok ember dolgozik, azt képest, hogy mennyi embert szolgálnak ki, és ez az ügyészségre most hatványozottan igaz, ez szerint. Ugye fontos azt is látnunk, hogy ugye, amit az elején említettük, nem mindenki tag, vagy nem mindenki vesz részt még a működésben, az ékes példa, hogy a Magyarország, akik az utolsók között mindenfajta valódi jogi alátámasztottság nélkül nem veszünk részt ebben.
Írország és Dánia mellett.
Igen, de Írország és Dánia, ugye a igazságügyi opt-outjuk van évtizedek óta, másrészt pedig nem beszélve arra, hogy Dániában azért tudjuk, hogy mekkora a korrupció mértéke. Amúgy Írországban sem óriási, bár azért történetileg ezt nehéz lenne alátámasztani. Minden esetre Magyarország az utolsó, a lengyelek tavaly, vagy mikor mondták, hogy beléptek, vagy idén léptek be, nem is tudom.
Idén jelezték, hogy csatlakozni kívánnak a Svédországgal együtt.
Igen, a svédek, és ezt akartam mondani, és a svédek is, akik ráadásul nem a korrupcióról közismertek, szintén beadták a derekukat.
Tehát Írország és Dánia már a csatlakozási tárgyalásoknál jelezte, hogy ki akar ebből maradni. Magyarország esetében tisztult-e a kép, hogy akkor mi lesz, hogy lesz ott a helyszínen, és egyáltalán milyen volt a viszony a távolmaradó Magyarországhoz?
Magyarország több témában is felmerült, de a csatlakozásnak ugye nincsen, ha a kormány ezt nem támogatja, ebben nincsen változás.
Van egy nyomás?
Hát a Tisza párt például nyomatja, hogy csatlakozik én az Európai Ügyészséghez. Nyilván Brüsszelből is van nyomás, sőt azt hiszem, hogy van olyan, abban nem vagyok biztos, de talán valamilyen igazságügyi reform, meg rule of law folyamatok kapcsán is felmerült, hogy ezt...
jogállamiság folyamatok.
Meg ambíció, bocsánat, igen, jogállamisági folyamatok kapcsán is felmerült, hogy igen, csak ambicionálnak én ezt a magyar kormánynak, ha komolyan gondolja a korrupció elleni fellépést, csak hát ugye nyilván ettől kisebb lenne a mozgástér, és nehezebb lenne közpénzeket magánosítani.
Hogy megértsük, hogy miért fontos ez a csatlakozás, meg hogy viszonyul a többi állam, nagyon kíváncsi vagyok például a románokra, itt Laura Codruța Kövesi, hát nagyon furcsán távozott a romániai korrupció ellenes ügyészség éléről, és nagyon ellenmondásos a megítélése a mai napig. Annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy Romániát a korrupció elleni harc éllovasaként tartották sokáig számon. Na, de hogy értsük, hogy ez miért közös európai ügy, és miért kellemetlen, ha nem vagy, miért jelent rosszat, hogy nem tagja minden tagállam ennek a közös európai ügyészségnek. Beszéljünk egy kicsit a korrupció jellegéről, azokról az ügyekről, amit az EPPO vizsgál, vagy vizsgálni fog.
Igen, ez egy fontos pont, hogy ugye az van, hogy ahogy a globalizációval, a digitalizációval, a közös piac mindenféle, életünk mindenféle aspektusainak való tovább terjedésével egyre inkább az Európai Unióban az egységesség jelenik meg, vagy dominál. Így nyilván a közös vizsgálati szervek és jogalkalmazás és kikényszerítés is ilyen. Így aztán egyáltalán nem meglepő, hogy az európai ügyészségre nagy szükség van, és ugye rengeteg határokon átnyúló korrupciós ügy van, finanszírozási ügy van, áfacsalási ügy van, itt a dohány illetékkel való mutizástól kezdve olyan nagy át, tehát hogy ugye gyakorlatilag minden, amit csempészhetnek, minden, amivel lehet valamilyen módon áfát csalni, stb. Az mind a vizsgálódás tárgykörébe, vagy látókmezejébe kerül, és így aztán szükség van erre, tehát ez nehéz vitatni bárkinek is, így aztán a legérintettebb országok pont azok, amelyek leginkább ágáltak annó az európai ügyészség felállításával szemben.
Lehet-e hatékony ez az európai ügyészség, és ha igen, akkor milyen áron, konkrétan pénzben, milyen együttműködés révén, és mi az, amit mondjuk az európai polgár a bőrén érez, vagy az európai polgárnak személyesen konkrétan jó abból, hogy van egy ilyen ügyészség?
Szerintem a legszembetűnőbb dolog az az, hogy ugye az a határokon átívelő adóelkerülés, meg mit tudom én, össze-vissza bankszámlák közti pénzmozgások leleplezése, keresztbe számlázások, stb. Terén rengeteget adót, vagy se rengeteg pénzt meg tud fogni Európa, illetve olyan történet, vagy olyan akár gyakran EU-s támogatást érintő történetek, itt például mondjuk a vitán a Magyarország kapcsán a lonkoran sétány ugye merült fel, ugye?
Ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez micsoda. Nem biztos, hogy mindenki. A mémet azt hiszem mindenki ismeri, hogy van a semmiben egy ilyen ácsolt falszerkezet, igen?
Igen, ez egy magyarországi EU-s pénzből finanszírozott lonkorán sétány, vagy nem emlékszem a település nevére sajnos, de tavaly vagy tavaly előtt bejárta az egész Európa intézés. És nem csak Magyarországon, hanem egész Európában ment a mém, hogy a lonkorán sétány egy üres mezőn volt, tehát nem voltak körülött a fák.
Közös tábor, nem volt lomkorona.
Igen, ez a kis magyar abszurdnak egy ilyen remek manifestuma.
Én egyébként nagyon várom, hogy legyen már egy olyan színházi vagy filmfesztivál, ami feldolgozza ezeket az abszurd uniós forrásokból megvalósított játszótér felújításokat, vagy kialakításokat, közösségi tereket, bármit, bármi, ami...
Kutyakozmetika, igen, vannak ezek a híres sztorik, a kutyakozmetikák, a... mindegy. Amúgy régen az Európai Bizottságban rendszeresen beáró tudósítók itt Brüsszelben tartottak évente egyszer egy színdarabot, vagy összehoztak egy színdarabot, amit kifejezetten újságírók voltak a színészek, ők is rendezték, és annak mindig voltak ilyen EU-s vonatkozása, és abban mindig volt korrupció, meg ilyen vicces ügyeknek a valamilyen fajta emlegetése.
De tudod, az a...
Uborka görbülettől kezdve a mág betiltásán át.
Na igen, ezt nem tudjuk kihagyni az uborka görbületet, hogy ahányszor valaki el akarja, egyszer akartam csinálni egy olyan uniós műsort, amiben nincs uborka görbület, de nem jön össze, tehát 20 éve nem jön össze.
Hát, hogyha az urológus hívod, akkor az uborka görbületre számíthatsz.
De figyelj, tehát hogyha az európai bürokráciát akarjuk szemléltetni, vagy akarja bármilyen X-vonalbeli brüsszelellenes, harcos európai politikus, azonnal előkapja az uborkáját, és elkezdi ezt magyarázni.
Nem szeretném kommentálni.
Na, de arról, hogy milyen találékony ám az európai polgár az európai pénzek lehívását illetően, és hogy ezek az európai projektek legalább, tehát az európai közös forrásokon való, hogy is mondjam, tehát az európai közös források élvezetében az európai polgár épp oly találékony, mint a bürokraták, amikor meg akarják szabni az uborka görbületét. Tehát ugye a saját körmünkre kéne nézni ebben a történetben. Csak ennyit akartam elmondani.
Ezzel egyetértek, csak akkor fog az Európai Unió jól működni, ha komolyan gondoljuk, hogy együtt működünk, és hogyha egymást komolyan elszámoltatjuk és beszámoltatjuk, és nem lehet az az érv a másikkal szemben, hogy de a szomszéd is lop. Ez nem érv.
Ez az egyik, a másik pedig, hogyha a szomszéd lop, akkor tőlem lop, tehát hogy az európai források
magunktól lopunk, az a tévedés az egészben, hogy jó, nyilván egy nettó, azért ugye azért nagy a diszparitás abban, hogy mennyire elégedetlenek Európa különböző szegleteiben a polgárok az Európai Unió kapcsán, mert hogy a magyar, amikor, vagy a román, vagy a bolgár, klasszikus, az ugye nettó haszonélvezője a tagállami befizetéseknek, és amikor innen lopunk, akkor azt mondja a svéd, hogy azt az ő zsebéből lopták, mert ő azt odaadta a közös kasszába, és utána azt rosszul használták fel. És ebből a szempontból teljesen igaza van, a kelet-európai meg azt mondja, hogy ő neki ez jár felzárkózáshoz. De a felzárkózás az nem egyelő az, hogy ellopjuk a pénzeket. Tehát hogy azért azt tisztázzunk el, hogy a pénzek Európában, az a pénzek nagy részét az elég normálisan költjük el. Tehát az nem az van, hogy mindenhol mindenki mindent ellop. Ez egy fals narratíva, amit szeretünk hangoztatni egy olyan nyilvánosság közegben, ahol teljesen elveszett mindenfajta számonkérés, és a ügyészség is ennek megfelelően szelektíven megy rá a dolgokra. Ez nem így van. Az Európa nagy részén nem így van. És a románok azért voltak évekig szembetűnőek, mert tényleg sokkal határozottabb fellépést mutattak az amúgy brutális korrupcióval szemben. Tehát senki nem vitatja, hogy itt vannak Európában országok, ahol nagyon durva a korrupció, és hagyományosan is sokkal nagyobb volt a korrupció.
És a másik, hát valóban, tehát hogy van egy olyan korrupciós tűrés küszöb, amint hogyha nem lendülünk át, akkor megbénül az állam, akkor leáll leáll igen, minden. És a másik, hogy hiába érkeznek történelmi léptékű pénzek, források, felzárkóztatásra, hogyha az nincs célirányosan felzárkóztatásra elköltve, akkor egyrészt történelmi lehetőséget hagyunk ki, másrészt a bezuhanás az drámai, tehát hogy itt történelmi lehetőségeket vesztenek el országok, és ebben az elvesztegetésben azért sajnos negatív példa tud lenni Magyarország is, Románia is. Nézem a számokat, hogy miket tárt fel az EPPO, ez az Európai Ügyészség, 23 milliárd euró kárértékben nyomoznak, azt írtátok az Eurológuson.
Így van.
És igen. Egyetlen egy ügy.
2000 ügy.
Na most ez merre haladhat, hogyha kap elég pénzt az EPPO, az Európai Ügyészség, és lesz elég ember, akkor mire számíthatunk? Tehát tényleg lehet érdemi változást várni, vagy most elmondta panaszait Laura Kodruca Kövesi, és jövőre ugyanitt fogunk tartani? Mit gondolsz?
Én egyáltalán nem gondolom, hogy jövőre ugyanitt fogunk tartani, és létrejött az Európai Ügyészség, ez dolgozik egy csomó ügyön, hogyha nyilván több erőforrással tud operálni, akkor hatékonyabban fog működni. Ehhez kell tagállamok tanácsi akarat, tehát nyilván, hogyha nem támogatják a tagállamok a nagyobb büdzsét, de hát ők itt az arányok, itt a számot van 23 milliárd euró versus nem tudom, pár 10 millió euró egy nagyobb apparátussal, most nem tudom, most a hasból mondom, de itt a megtérülés az eléggé triviális, hogy úgy mondjam.
Voltak...
Nyilván, hogyha nem szólnak bele politikai, olyan fajta politikai érdekek, amelyek azt mondják, hogy nekünk nem érdekünk itt a nagyobb átláthatóság az európai pénzek elköltése kapcsán.
Na most az osztrák választások is egy intőjel, hogy itt egyre nagyobb, vagy egyre erősebben hallhatóak ezek a szuverenista hangok. Ne szóljatok bele. Ez mennyire zavarhatja meg ezt a folyamatot, vagy mennyire egyeztethető össze? Azok a tagállamok...
Az Európai Unió történetének utóbbi 20 éve arról szól, hogy csatároznak azok, akik több Európát akarnak, meg azok, akik azt mondják, hogy ne szóljatok bele. Tehát itt azért nagyon nagy újdonság nincsen, az osztrákok Haider óta kokettálnak a szélső jobbal, eddig pár nagyon nagy pofont kapott a szélső jobb minden formában, különböző formákban, korrupcióban, nem tudom mi volt az prostitúció, nem tudom mi volt ez a videó Ibizán, rengeteg ilyen kellemetlen történetük volt, nem tudom, hogy fog alakulni a következő parlamenti ciklusuk, vagy kormányzati ciklusuk, ugye még nem teljesen világosan a kimenetel, meglátjuk. Nem gondolom, hogy itt mi folyamat, én mióta 16 éve Brüsszelbe tudósítom, hogy folyamatosan fenyeget a nacionalizmus előretölése, a kevesebb Európa, a kétsebességes Európa, és stb. Stb. De ezek még mindig itt van, az Európai Unió is működik, és szolgálja 470 millió, 450 millió polgárát.
Most az Európai Parlamenti szakbizottsági meghallgatáson mit éreztél, hogy lehet konszenzus ezen a téren?
Hát ez ugye ezt nem így kell nézni, mert ugye ez az van, hogy minden pártból, meg frakcióból elmondják a érintett vagy szakértő parlamenti képviselők az ő csoportjuk álláspontját, de aztán ugye ebből a pénzből utána lesz javaslat, vagy hogy az adminisztráció bővítéséből az lesz egy javaslat, aztán el kell menni a parlamentbe, és vagy a tanácsba, és utána a végén a tagállamok mondják rá ki az áment, és hogyha nem mondják ki, vagy kevesebb pénzt akarnak, akkor akármit is mondtak a politikai pártok.
Na hát, mert folyik az egymás győzködése egy tisztább Európáért, egy célirányosan és hatékonyan elköltött közös európai vagyonért. Itt tart most a történet, Laura Kodruca Kövesi vezeti az Európai Ügyészséget, az EPPO-t, és hogyan vezetheti tovább, erről számolt be Falk György, aki az Eurológus szerkesztője és edzett brüsszeli szem és fültanú. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és amint van friss hír ezen a fronton is, várunk vissza hullámhosszainkra.
nagyon szívesen üdvözlöm a hallgatókat Brüsszelből.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót, és benne az urológus hanganyagunk, mint mindig visszahallgatható lesz a podcast csatornáinkon. Várjuk megjegyzéseiket, hozzászólásaikat. Falk Györggyel, Parászka Boróka búcsúzik. Viszont hallásra!